Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai magazinunkban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégeim itt a stúdióban a Halasi Napsólyom IASZ Egyesület vezetője, illetve edzője. Köszöntelek benneteket szeretettel, Törteli Imrét.
Szia Ági, és köszöntöm a hallgatókat.
Aki a vezetője az egyesületnek, illetve Nagykálózi Józsit, Czolit, közismertebb nevén, aki az edzője az egyesületnek.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Itt rögtön kezdjük is egy olyan apropóval, hogy verseny lesz hamarosan, méghozzá május 15-én. Meséljetek nekünk erről.
Így van. Tehát május 15-én pünkösd vasárnap fogunk tartani egy IASZ versenyt. Kint a Fáterdombon. Az ország jelentős részéből, illetve a déli régiókból fognak jönni IASZok. Szegedről, Békéscsabáról, Szekszárdról, illetve a környékből, azokról a helyekről, ahol mi is szoktunk menni versenyezni.
Mikor kezdődik konkrétan a verseny, hogyha valakit érdekel az IASZokon kívül, mert én azt gondolom, nagyon népszerű sportról fogunk hamarosan beszélgetni bővebben is. Hány órakor lesz a Fráterdombon az indítás?
9 órakor tervezzük a kezdést. Ugye a versenyzők hamarabb meg fognak már érkezni a regisztrációk miatt. Aki esetleg nézőként szeretne kijönni, nyugodtan jöhet 9 óra és 10 óra között. A kérésünk annyi lenne, hogy mindenféleképp a köves út felől jöjjön be a Fráterdombhoz, azon az egybejáraton megközelíthető csak a terület.
Értem. Mi nagyon sokszor kirándultunk, hogy ez elég homokos terület, és akkor gondolom ez azért is figyelmeztetés, hogy nehogy elakadjanak esetleg?
Így van, illetve biztonságtechnikai szempontjai vannak ennek, ugye le kell zárnunk a környező földutakat, ugye íjakkal fogunk lövöldözni, ez veszélyes, komoly károkat tud okozni mind emberbe, mind technikába, ezért kizárólag a területre bejönni csak a köves út felől lehet.
Értem, hát az ősi magyarok is okoztak elég sok kárt az íjakkal, ez volt a céljuk, hogy így mondjam, de nem árt erre vigyázni. Czoli, azt szeretném megkérdezni, hogy hányan lesznek körülbelül, hányan vesznek részt egy IASZ versenyen?
Általában olyan 100 fő körül mozog a létszám.
Ó, ez mind versenyző, tehát 100 fő versenyzőt képzeljünk el, tehát ez egy hatalmas verseny.
Átlagos, igen, átlagos létszám. Ennél több is össze szokott jönni az időjárás függvénye többnyire, illetve az, hogy ütközik-e más versenyekkel ez az időpont. Tavaly emiatt maradt is el a versenyünk, mert országos kvalifikációs verseny aznap volt sajnos, és inkább oda mentek többen. Ezt jelezték időbe, és ezért úgy döntöttünk, hogy akkor nem tartjuk meg a versenyt. Idén ez a veszély nem állja fönn, úgyhogy bízunk benne, hogy szép számmal lesznek versenyzők, és egy jó hangulatú versenyt sikerül összehoznunk.
Országosan hány IASZ egyesület van? Gondolom, van erről tudomásotok, vagy körülbelül?
Hát ez egy jó kérdés. Hát a nagyobb városokban biztosan van.
Országos IASZ egyesület, gondolom van.
Hát van egy MISZ nevezetű Magyar IASZ Szövetség, aki összefogja ezeket az egyesületeket, és például itt a Délalföldön egy régióversenyt is szervez, aminek az első állomása május 8-án lesz Szegeden. Előző nap, 7-én pedig Fogtön lesz a Dél-Dunántúli régióverseny második alkalma. Itt most nagy dilemmában voltunk, hogy melyik versenyt célozzuk meg, de a vasárnap mellett döntöttünk.
Ugye a hallgatók, amikor ezzel az adással szembesülni fognak, ezek a versenyek már lezajlottak. Egy kicsit az érdekelne engem, hogy hogyan gyűjtik a pontokat. Ugye te egyedüli edző vagy a csapatban, itt Kiskunhalason?
Hát egyelőre sajnos igen. Most a szervezésben, hogy egy 4-5 edző legyen a csapatban, mert a létszám az bővül.
Igen, nem árultuk még el, nagyon 30, kíváncsi vagyok.
35 fő van jelenleg a csapatban.
Gratulálok neked.
Hát szeretnénk ennek a dupláját, ahhoz viszont több edző oszlopos kell. Ember kell, aki oktatja és összefogja a csapatot. Egyébként az idén sikeresen pályáztunk, és ebből a pályázati pénzből ez az edzőképzés megoldható.
Ó, ez nagyon jó hír, gratulálunk nektek.
Köszönjük.
Mióta működik az egyesület egyébként?
Az egyesületünk 2012 óta működik. IASZ-attal ugye régebben foglalkozunk, mindannyian szétszórva, úgymond szabad IASZ-ként foglalkoztunk ezzel, és megszületett egy közös elhatározás, hogy létre kellene hoznunk egy egyesületet, hogy egyrészt összefogjuk a szabad IASZ-okat, illetve föl tudjunk lépni akár a városi rendezvényeken, akár más rendezvényeken együtt csapatként. És 2012-ben jött el az idő arra, hogy megalakítsuk ezt az egyesületet.
Hát nagyon örülünk, szerintem Kiskunhalasnak minden olyan közösség nagyon fontos, amelyik valami fontos tevékenységet és hát embereket fog össze. Vannak-e hölgytagjaitok?
Természetesen tagjainknak a jelentős része hölgy, talán lehetne mondani, hogy közel fele.
Ó, hát akkor ez meglepő. Mert nem tudom, őseink között is voltak hölgyek, akik lőttek, mert ugye inkább a férfiakat látunk, képzelünk el, illetve filmekkel velük találkozunk. Voltak, akik bólogattak?
Minden bizonnyal. Annyira jól áll a kezükben az íj, és annyira természetes dolog az, hogy az íjat használják. Tehát ösztönösen bennük van, tehát ez arra utal, hogy biztosan voltak nőjászok is.
Helyes. Mert az is nagyon úgy a férfiak is, mert manapság, hogyha megnézzük az akciófilmeket, csupa női akcióhős van, úgyhogy igazán most már férfiakat védeni kell, hogy visszakerüljenek az eredeti pozíciójukba. Ezért is nagyon jó a ti egyesületetek, mert ez egy férfias sport, akármerről nézzük. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést mai magazinunkban a Halasi Napsólyom Íjász Egyesület vezetőjével és edzőjével, Törteli Imrével és Nagykálózi Józsival beszélgetünk. Ugye május 15-én lesz egy halasi verseny, közel 4 éve működtök tulajdonképpen, és megtudtuk, hogy 30-35 tag van, melynek fele hölgy.
Így van.
Honnan indult az íjászat szerelme? Tudom, hogy amikor készültem erre a riport, és a kollégáim meghallották, hogy íjászok jönnek, azonnal jelezték, hogy ők már pedig szeretnének íjászkodni, és én teljesen meglepődtem, mert hogy valahol ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog, meglepően népszerű. Ti hogy szerettetek bele, Imi?
Én egy beszélgetés során néhányan beszélgettünk itt a régmúlt időkről, honfoglaló őseinkről, és egyszer úgy fölmerült a gondolat, hogy ki kellene próbálni ezt az íjászkodást. Elkezdtem én is keresni itt helybe, hogy kit lehetne találni, illetve milyen forrásanyagot, hogy egyáltalán merre induljak el. Aztán nagyon gyorsan egy napon belül megtaláltam a Zolit, és innentől kezdve úgymond egyenes volt az út. Elmentem, kerestem, vettem magamnak egy íjat, veszőket, és elkezdtem kint a saját területemen az erdőmbe íjászni. Aztán egy fél év után jött az, hogy el kell menni egy társaságba, ahol tudnak segíteni. Persze ment egyedül is, de az igazi fejlődés, meg az igazi nagy lépés az akkor jött, mikor bekerültem ebbe a társaságba. Ugye egy régi egyesület még működött akkor, először én is oda mentem hozzájuk, és ott kaptam megfelelő támogatást és segítséget ahhoz, hogy egy jó szintet el tudjak érni, vagy egy elfogadható szintet el tudjak érni.
Kiket említhetünk itt, akik tulajdonképpen már az egyesület, a mostani egyesület megalakulása előtt íjászkodtak itt Halason, akiket talán gurunak nevezhetünk, mert hogy nagyon régóta foglalkoznak vele. Akár te voltál az egyik ezeknek, ha jól érzékelem.
Én 11 éve íjászkodom, ha jól emlékszem, de az is lehet, hogy már 12, és sajnos abból a csapatból nem igen maradt senki rajtam kívül. Most van egy fiatal ember, aki úgy néz ki, hogy visszatér, több év kihagyás után, Csík Olivier, aki egyébként nagyon tehetséges íjász volt, és például volt egy aranynyílhegy verseny, ahol ő megnyerte az aranynyílhegyet, ami tényleg aranyból készült, és igazándiból ő kiskorú volt még, tehát ez
nagy dolog.
Hatalmas teljesítmény a részéről. Kötél alá kellett belőni, körülbelül 50 vagy 60 méterről. Ki volt feszítve szintesen egy kötél, körülbelül 1 méter magasságban, és ő belőtt a kötél alá. Tehát félelmetes látvány volt. Ott voltam a kötél vonalában, ott izgultam, hogy sikerüljön, és sikerült, úgyhogy újjongtunk. Tehát ez egy országos verseny volt, és ő megnyerte.
Hát akkor reméljük, hogy most, amikor újra vissza fog térni, akkor még érettebben, és talán még jobb eredmény, mondjuk ettől nehéz jobb eredményt elérni.
Hát igen, igen. A másik probléma az, hogy gyerekkorban azért sokkal több a tehetség, akik aztán a kamaszkor környékén a hirtelen növekedés miatt egyszerűen szétesnek.
Igen, ezt mondjuk tapasztaljuk, és a pubertáskor ebben járt, nő keze lába, nem egyforma arányban.
Igen. Tehát össze-vissza nő minden, a hormonok is bezavarnak, és nem győzik az íjat cserélni, azt gondolják, hogy egy íjcserével megoldható probléma, ez nem mindig sikerül, és ilyenkor sajnos sok tehetséget elveszítünk, és hát a kitartóbbak azok azért visszatérnek, ebbe bízok én is, hogy neki sikerül.
Beszéltünk arról, hogy 30-35 tagotok van, ezek között mi az életkori megoszlás? Ugye beszéltél arról, hogy a fiatalok nagyon szeretik, nagyon tehetségesek, de én amennyire ismerem, és elég sok íjászt ismerek itt Kiskunhalason, sokuk felnőtt, mint ahogy Imi, te is említetted, felnőtt korban kezdik el. Hogy van az életkori megosztásatok?
Ezt pontosan nem tudnám megmondani, de nagyjából egyenlő. Tehát 6 éves kortól már nagyon sokan elkezdik, és 60-70 éves íjászok is vannak. Tehát ez abszolút nem egy korfüggő sport.
De hogy bátran bele lehet vágni.
Igen, igazándiból, amikor már képes kihúzni egy kisgyerek egy íjat, már el is kezdheti az íjászkodást, és nagyon, nagyon jó érzés látni őket a dobogón 4-5 évesen is.
Mennyi verseny van egy évben?
Egy évben?
Gyakran jártok
heti,
versenyekre?
Heti szinten is akár 4-5 verseny is előfordul.
Tehát, gondolom azért ennyire nem mentek el.
Nem, hát ez egyrészt anyagilag is megterhelő, meg hát a családdal is kell lenni. Nyilván, de havi szinten 1-2 versenyre azért el szoktunk menni. A környékben is elég nagy a választék, egy ilyen 100 kilométeres körzeten belül minden hétvégén van szinte verseny most már.
Tulajdonképpen a Magyarország területe, kifejezetten az alföldi régió nagyon kedvez ennek a sportnak, hiszen viszonylag nagy ligetes területeink vannak. Milyen képességek azok, amiket igazán igényel egy íjászkodás, Imi, hozzád fordulok, aki éretten kezdted el? Milyen fejlődést, változást vettél észre magadon?
Egyrészt kell hozzá egy fizikum, egy megfelelő fizikum, ami természetesen közben is változik, ugye az íjat az emberhez válasszuk, a fizikumához, de ugye erősödni fog. A másik része, amire szükség van, az pedig a mentális képességek. Itt változik nagyon sokat az ember. Az íjászat arra nevel, hogy az ember nyugodtabb legyen, megfontoltabb legyen, jobban oda tudjon figyelni bizonyos célokra, sokkal jobban tudjon koncentrálni. Tehát nem lesz annyira szétszórt.
Nagyon köszönöm. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mert ezt a területet még nem merítettük ki. Én azt gondolom, hogy nagyon sok csoda van még ezen a téren, hogy mit is mozdít meg bennünk maga ez a tevékenység. Hallgatóink maradjanak velünk, Törteli Imrével és Nagy Kálozi Józsival beszélgetünk tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést az íjászatról. A Halasi Napsólyom Íjász Egyesület vezetőjével és edzőjével beszélgetünk, Törteli Imrével és Nagy Kálozi Józsival. Imi, említetted, hogy mi az, amit fejleszt. A mentális képességek engem nagyon megragadtak, ugye egyrészt erősödik is, aki ugye íjat kihúz, és ezt rendszeresen gyakorolja, de hogy itt a mentális dolgok a csoda, ahogy említetted. Szóval, te ezt hogyan látod?
Én úgy tapasztaltam ezt meg, hogy ugye eleinte a racionális részét használja az ember.
Szemét, célzását.
Igen, igen, mert ugye sok összetevője van az íjászatnak, technikai szinten is. Tehát technikát próbálja elsajátítani ehhez, koncentrálni kell, oda kell figyelni a mozdulatokra, a célra, akár a szélnek a fuvallatára is, hogy mikor engedje el az ember a vesszőt. És egy idő után eljut arra szintre az íjász, hogy ezek a dolgok ugye automatikusak lesznek, már nem kell vele úgy foglalkozni, és az önátadás lép be a képbe, mikor egyé válok a céllal, és az íjjal, és a környezettel, és tulajdonképpen beleolvadok a mindenségbe. És ez a nagy varázslat, amikor megtörténik a csodálatos lövés, az ember azt vesz észre, hogy már el is ment a vessző, és nem tudja, hogy. És ráadásul a közepébe. Na ez a csúcs, tehát ezt kell elérni, szerintem mindenki erre törekszik, hogy ez minél többször átélje ezt a pillanatot. Ennek van egy nagyon érdekes ilyen megtisztító hatása, hogy mintha az ember magából is kiadná azt, ami nem odavaló, és elküldené a végtelenbe. Tehát ez az íjászat ilyen szempontból egy gyógyító folyamat is, én úgy gondolom. Tehát mindenképpen egy fajta művészet.
Ilyen spirituális tevékenységnek is tűnik tulajdonképpen mindez, amit elmondasz.
Így van, ha az ember nem görcsöl rá, tehát ki tudja kapcsolni magát, az agyát, el tud lazulni fizikálisan is, tehát ez az is kell, hogy az izmok is lazák legyenek. Tehát, hogy egy feszült izommal odáll az ember idegesen, azon az állapoton túl kell billenni. Egészen addig nem fog jól sikerülni a lövés. És ezért nem is szabad ezen tépelődni, hogy ez most miért nem jó. Hagyni kell, hogy a dolog beinduljon magától, és egyszer csak megtörténik a csoda, és akkor azt mondja az ember, hogy oké, ez érdemes volt.
A flow élmény jutott eszembe, Csíkszentmihályi Mihály ugye mesél arról, hogy minden terület tulajdonképpen, amit művelünk, legyen az asztalos tanár, íjász. Tulajdonképpen, amikor igazán a csúcs minőséget eléri a saját tevékenységek, akkor átéli ezt, amiről ez jutott eszembe mindenről, amit mondtál.
Pontosan.
Tehát egy ilyen flow. Te hányszor érted át ezt a csodás élményt?
Hát ezt nem nagyon szoktam számolni,
jaj,
de most már elég sokszor. Egyre többször, és most már ez kezd is ilyen természetessé válni, és azt furcsám, hogy korábban nem volt ez. De hát biztos valami rosszul csináltam.
Gondolom, hogy sok gyakorlás is kell mindenhoz, hogy ez bekövetkezzen. Imre, te szoktál a versenyekre járni, és számodra milyen élmény a lövés maga?
Igen, én szoktam versenyekre járni. Sajnos az elmúlt 1-2 évben elég kevés helyre jutottam, elég kevés versenyre, de hát majd az idei évben próbálunk ezen változtatni, illetve jövőre is. Hát az eredmények azok olyan változó, jó, erős, közepes. Nagyon függ ahogy mondtam is, a mentális képességektől, a kipihentségtől. Tehát ha valaki egy kicsit fáradtan megy oda a versenyre, akkor ott már számítani lehet rá, hogy ez nem lesz tökéletes. Viszont én annyira nem vagyok ilyen, nem az a legfontosabb, hogy megnyerjem a versenyt, hanem az, hogy ott legyek, egy jó társaságban legyek, és végig menjek ezen a versenyen, mert ez kell ahhoz, hogy a technikám és a tudásom épüljön. Minél több versenyre megyek el, annál jobb leszek, és ez mindenkire igaz.
Tehát tulajdonképpen ebben nagyon egyet tudok érteni, én sem szeretem a versenyeket alapból, de nyilván egy jó motiváció meg közösség, hiszen összegyűlnek az ügyes íjászok, meg mégiscsak az ember önmagához képest mindig tudja mérni esetleg, hogy most jobb vagyok. Mindenképpen visszajelzést kap esetleg, hogy jó, sokat dolgoztam, ezt nem biztos, hogy így kellene, kicsit ne pihenek, hogy jobban menjen a lövés. Colit közben bólogattál nagyon, amikor mesélte Imi, hogy nem feltétlenül a verseny, meg a győzelem a cél. Neked, mint edzőnek milyen eredményei vannak, mi az, amikre nagyon büszke vagy?
Hát igazándiból a tanítványokra vagyok a legbüszkébb.
Ez szép gondolat.
Ha valaki ki lehet hozni a maximumot, az mindig jó érzéssel tölt el. Aztán persze, ha magamból sikerül kihozni, az is egy jó érzés. Körülbelül egy olyan 50 érmet szereztem így a 10-10 pár év alatt. Az idén negyediknél tartok, egy bronzéremmel kezdtem. Aztán azóta 3 aranyat sikerült, és ilyen jól még nem ment egy évbe se, úgyhogy bízok benne, hogy ez kitart az év végéig.
Úgy legyen. Hogyan készíted föl a gyerekeket? A technikáról itt meséltél egy kicsit, hogy például nem lehet éhesnek, szomjasnak lenni itt a szünetben. Erről mesélj nekünk.
Igen, ez egy alap dolog, hogy ha már az ember érzi, hogy kótyagos a feje, amiatt, hogy nem evett, vagy nem ivott, akkor ez már régen rossz. Illetve ha jobban odafigyel, akkor már a lövésein észre kell, hogy vegyem, hogy nem azt a szintet hozza, mint mondjuk az előző néhány célon. Ez egy nagyon jó módszer, hogy akkor vagy iszok, vagy eszek. Tehát nem magamba keresem a hibát, hogy most nem figyelek oda, vagy nincs jó napom.
Nem mentálisan vagyok rosszul, hanem fizikailag
próbálom magam helyre tenni. Ez az első lépés szerintem. Mindig mondom azoknak, akik velem egy csapatba lőnek, hogy akkor most így áll, amint észreveszem, hogy a teljesítménye romlik, vagy egyél, és általában ez bejön. Így van.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hogyan is lehet igazán jól lőni, illetve hogy hogyan zajlanak a versenyek, illetve az edzések. Ez engem nagyon érdekelne, hogy milyen lehet egy ilyen edzés. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést a Halasi Napsólyom IASZ Egyesület vezetőjével és edzőjével, Törteli Imrével és Nagy Kálózi Józsival. Ugye május 15-én lesz egy halasi verseny is, úgyhogy oda a versenyzőket az egész országból várjátok, egy közel 100 főre számítotok, ahogy az első blogban beszélgettünk erről, és ígértem, hogy az edzések menetéről fogtok majd mesélni. De előtte itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy az egyesületbe a belépés hogyan zajlik. Tehát, hogyha valaki most kedvet kap, mert hogy ugye említettük, hogy felnőtt korba is lehet csatlakozni, és csodálatos élményt nyújt, segít a koncentrálásba, erőlétbe, mentálisan, fizikálisan. Hol tud tájékozódni, hol keresem benneteket, illetve hogy lehet tag?
A legegyszerűbb módon minket az interneten tud megtalálni. Van egy honlapunk, aminek a címe www.halasinapsoljon.hu. Ezen rajta vannak az elérhetőségeink, közvetlenül az enyém. Az egyik mindenféleképp úgy zajlik ez, hogy föl kell hívni, egyeztetünk egy időpontot. Az edzéseink azok mindig szombat délutánonként vannak, még ebbe az átmeneti időszakban, tehát itt a tavasz végén, még délután 2 órától. Megbeszélünk egy időpontot, és akkor foglalkozunk a jelentkezővel. Úgy szoktuk ezt lefolytatni, hogy mi megtanítjuk lőni, egy hónapig kijön minden edzésre, és utána majd ő eldönti, hogy szeretne tag lenni, nem szeretne tag lenni, hogy hogyan tovább. És ez alatt az egy hónap alatt, amíg velünk edz, ugye az első edzéseken mi adni fogjuk az íjat, veszőket, mindent, és meg fogjuk neki mondani, hogyha ő szeretne ezzel foglalkozni, akkor milyen íjat vegyen, hol tudja ezt beszerezni, milyen veszőkre van szüksége, illetve milyen egyéb felszerelésekre, kiegészítőkre van még szüksége. Tehát megadjuk ezt a segítséget neki, hogy el tudja kezdeni, és természetesen, hogyha szeretne maradni, akkor az egyesületünkben is ugyanúgy tag lehet.
Értem, tehát akkor egy hónap ilyen átmeneti időszak van, amíg eldöntheti, hogy tényleg ezt akartam, tetszik-e, stb. Ez egy nagyon-nagyon okos dolog. Azt is tudom, mielőtt belecsaptunk a beszélgetésbe, említettétek, hogy van egy tagotok, aki saját maga készítette az íját. Meséljetek erről.
Hát Kelemen Gábornak hívják az urat. Volt neki egy édesapjától örökölt íja, ami elöregedett, és egyszer gyakorlás közben eltört, és beszélgettük, hogy lehetne, mint lehetne helyette másikat venni, és én mondom a Gábornak, hogy szerintem faragj egy másik íjat, Gábor, nem hiszem, hogy az olyan bonyolult lenne, és annyira szöget ütött a fejébe, én ezt nem is gondoltam, hogy egy pár hét múlva fölhívott telefonon, hogy te Czoli, szereztem magyaró ágakat, és csinálom az íjat. Beszállsz? Hát mondom, ne haragudj, Gábor, most annyira nem érek rá ilyesmire, mondom, ez egy igényes dolog, de őt ez nem lohasztotta le, úgyhogy teljesen egyedül egy olyan jó íjat faragott, hogy már most 2 évet körülbelül, hogy versenyez vele, csodájára járnak, mindig megnézik, hogy ez tényleg saját készítésű, tényleg az, és egészen jó eredményeket ér el vele, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá.
Hát mi is, mert csak azért is, mert egy kicsit leszoktunk ma már arról, hogy magunk készítünk dolgokat, pedig hát régen ez volt a természetes, és hát lám-lám, vannak csodák ma is, és úgy tűnik, hogy működik az, ami a lelkünkből indult, és a kezünk által létrejött. Ígértük, hogy az edzésekről meséltek, hogy hogyan is zajlik egy íjász edzés, engem ez érdekelne.
Hát ez úgy szokott zajlani, hogy 2 óra környékén összejön a csapat, már a képen ráér, felnőttek gyerekek vegyesen, és kétfelé szoktam őket választani, gyerekek ugye külön gyakoroljanak, a felnőttek megint más helyen, hogy egymást ne zavarjuk, nyilván a gyerekek rövidebb távról gyakorolnak, esetleg a vége felé már belekóstolhatnak a hosszabb távba is, úgy ízelítőül, de nem szerencsés a gyereket messzire gyakoroltatni, mert nem igazán lesz sikerélménye. Úgyhogy először a gyerekekkel szoktam foglalkozni, addig a felnőttek külön válnak, ők egymással ott vetélkednek, ellesik egymástól a technikát, kiigazítják a hibákat, és amikor a gyerekek úgy érzem, hogy már önállóan is tudnak lőni, akkor átmegyek a felnőttekhez, ővelük is foglalkozom, és különböző távokról gyakorlunk, hogy szokják azt, hogy egy versenyen is ugye teljesen tetszőleges, hogy honnan kell lőni a célt. Nagyon sok versenyen nem is írják ki, hogy hány méter.
Meglepetés.
Hát igen, hát ez hozzátartozik a szépségéhez, hogy meg kell jól satszolni, hogy ez a cél hány méterre van. Ez nagyon nem mindegy, itt 1-2 méter is már aláfölé lövést eredményezhet.
Milyen érdekes, hol gyakoroltok helyileg?
A Perkatanyán gyakorlunk egyenlőre, ahol egyébként versenyek is szoktak lenni, így alakult ez a dolog, hogy akkor legyen ott is az edzés, mivel egy viszonylag zárt hely, tehát elég védett, nem áll fönn a veszély annak, hogy a vesszők elvesznek, vagy olyan helyre mennek, ahova nem lenne szerencsés.
Sport egyébként abból a szempontból is, hogy a veszőket össze kell gyűjteni.
Igen, az is egy izgalmas dolog, hogy meg lesz az összes vesző a verseny végére.
Meg hát oda menni, visszamenni, hát, tudom, mikor egyszer
meghajolgatni, meg...
Igen, tehát ugye fárad az ember, mint a kutya.
Hogyne. Meg kihúzni az új veszőfogóból, most vannak új veszőfogóink, nyertünk őket pályázaton.
Az mit jelent, hogy veszőfogó?
Ezek ilyen polifomból készült, préselt, 4 szögletes táblák.
És ebben tartjátok a vesszőket?
Ebbe lövünk bele. Tehát erre van föl rögzítve a cél. Ez tulajdonképpen arra való, hogy a vessző ne menjen oldalirányba.
Ne pattanjon vissza adott esetben.
Meg ne pattanjon akár vissza, igen, meg hát meglegyen. Tehát lehetőleg ne kelljen keresgélni a vesszőt utána.
Értem. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mert még mindig nagyon sok titok van ezen a területen, és hát ha valaki éppen most kapta el a fonalat, hogy őt ez érdekelni. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést a Halasi Napsólyom Íjász Egyesület vezetőjével és edzőjével, Törteli Imrével és Nagy Kálozi Józsival. Ugye itt maga az íjászat csodálatos tevékenységéről beszélgettünk. Az érdekelne engem, hogy ez férfias sport, vagy inkább nőies. Nagyon szeretem, hogy nagyon sok helyen ott vagytok, mert egy kicsit hiányzik az emberekből szerintem a férfias aspektus mindenkiből. Véleményed szerint, Józsi?
Eleinte szerintem férfias. Ugye izommunkával jár, tehát egy fizikai állóképesség is kell hozzá, míg az ember elsajátítja a megfelelő technikát. Azután én úgy gondolom, hogy átcsap nőiesbe, tehát mikor már a finomságokra ráérez az ember, és a látságára megy a dolognak, akkor talán inkább női. És akkor talán a kettő egybeolvad. Tehát az lesz az igazi út, amikor a kettő egybeolvad, és egyensúlyba kerül, akkor lesz az ember igazán eredményes és pontos. Tehát amíg valamelyik irányban nagyon kileng, addig nem lesz jó.
Értem, hát mint az életben, tehát az egyensúly az végtelen fontos. Hol találkozhatnak veletek a halasiak általában, hogy működtek?
Mi elég gyakran megfordulunk rendezvényeken, ugye májusban szokott az kezdődni, általában a gyereknapokon. Oda mindig megyünk, az idei évben is menni fogunk. Ugye ilyenkor általában ki lehet próbálni az íjászatot. Legfőképp a gyerekeknek, ennek általában a hely az oka, illetve a biztonságra rá kell mennünk, és ez miatt alapvetően a gyerekek szoktak lőni, a felnőtteket is attól függetlenül egy-egy lövés erejéig engedjük lőni, de nekik inkább majd a szervezett edzéseket ajánljuk. Tehát visszatérve a kérdésre, a gyereknapon lehet velünk találkozni, a Szent Iván éjszakai ünnepen is meg szoktunk jelenni, mi szoktuk meggyújtani a mágiát.
Nagyon-nagyon remélem,
hogy ez az idei évben is így lesz. Illetve a születi napokon szintén ki szoktunk települni itt a főtér egy pontjára, építünk egy kis íjásztábort, és itt is ugyanúgy egész nap várjuk a gyerekeket és a felnőtteket, hogy ki lehet próbálni az íjakat, meg lehet nézni a felszereléseket. Ugye az ilyen esetekben, amikor egy felvonulás is van, és felhúzzuk úgymond a szép ruhánkat, a viseletünket, meg lehet természetesen nézni ezeket is, illetve az egyéb fegyvereket, szabjákat, nyergeket, ilyesmiket.
Milyen viselet tartozik ehhez? Erről még nem is beszéltünk.
Ugye a legfontosabb az íj, a nyílveszők, ami a tegezben van, az oldalunkra van csatolva, a derékszíjon rögzített ez a tegez, abból lehet a nyílveszőket kihúzni. Ezen kívül egy nadrág, ami szerencsés esetben vászonból van, akkor egy marha bőrcsizma. Ezekből is most már borzasztó nagy a választék, tehát művészileg is olyan gyönyörű darabokat lehet kapni, és viszonylag nem is olyan auroráron, már ahhoz képest, hogy ez a csizma egy örök élet, tehát elnyűhetetlen.
Versenyeken, ezekben a viseletekben szoktak versenyezni a versenyzők?
A történelmi versenyeken inkább. Mi 3D-s versenyekre is járunk, úgynevezett vadászversenyekre, ott ez nem annyira jellemző. Ugye a terep se olyan sokszor, hogy a ruhának ez jót tenne, hogy hegynek föl, hegynek le, hegyről le. Minden esetre mutatós dolog egy ilyen történelmi ruhába megjelenni, másrészt egészen más érzés így lőni, mint farmer nadrágba. Farmer nadrágot egyébként se nagyon szeretik, vagy szerették korábban, most már egy picit ebbe is van engedmény. Aztán a süveg, ami még nagyon jellegzetes, magyaros, illetve keleti kultúráknak a fejfedője volt, ebbe is hatalmas választék van. Vannak különböző állati prémekből készültek, meg nemezből gyúrtak, tehát gyönyörű szép darabok. Aztán a kaftán, ami tipikusan magyar, egy ilyen köpenyszerű dolgot kell elképzelni. Ezt fogja össze tulajdonképpen a veretes öv, amikből nagyon sok szép darabot találtak a régészeink, és ezeket tulajdonképpen rekonstruálva lehet megvásárolni a mai nap is. Tehát ha valaki így úgymond kicicomázza magát, annyira mutatós, meg jó érzés ezekben lenni, hogy például valakit ez vonz. Tehát most vannak újoncaink, akik most erre álltak rá, hogy minél több ilyen ruhát beszerezni, és minél több történelmi helyszínt meglátogatni, tehát Muhi csatamező környezetében volt most egy verseny, Egervárában volt egy verseny, tehát nagyon szép helyszíneken is vannak versenyek.
Tehát akkor nagyon sok az egyben tulajdonképpen ez a sport.
Így van, tehát egy kirándulással is fölér, meg országjárással is fölér. Tehát azért mondom, hogy ez nem csak a sportról szól, meg arról, hogy lövöldözzünk, úgymond, ez egy nagyon kis szelete.
Ugye örvendetesen halljuk, hogy 30-35 fő van, és bővül folyamatosan a csapat. Hogyan működtök? Kaptok-e támogatást esetleg valahonnan?
Így van, pályázatokat szoktunk beadni. A tavalyi évben Kiskunhalasváros pályázatán nyertünk, onnan kaptunk támogatást, az idei évben pedig egy állami pályázatot nyertünk meg, aminek ugye a szerződése most folyamatban van a napokban. Szükséges és nagyon jó ez, hogy kapunk támogatást, kell egy kis feltőkésítés, úgymond a felszereléseinket, és itt most az egyesületi felszerelésekre gondolok, mint például veszőfogók, veszőfogóhálók, amik alapvetően biztonsági berendezések, és ezért nélkülözhetetlenek. És nagy könnyebbség ez nekünk, hogy egy kis segítséget kapunk.
Nagyon szépen köszönjük mindazt, amit elmondtatok, és hogy ezt csináljátok, hiszen mind a kettőtöknek civil foglalkozása van, és amellett a szabad időtökben űzitek és művelitek ezt a sportot, illetve ezt a csodát, amit íjászatnak hívunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, sok sikert, illetve kilátogatót kívánok május 15-én a Halasi versenyre a Fráterdombon, és köszönöm, hogy itt voltatok, sok sikert!
Köszönjük szépen!